Zakariás proféta mondta, őrben nagyon síró leánya, újonc Jeruzsálem leánya, király érkezik hozzá, aki igaz és diadalmas, alázatos és Tamára nőtt, Tamár Sikó hátán. Kegyelemékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Nem köszönjük kívánk vasárnapi Isten tiszteletünk kezdetén. 331-es énekünket keresik ki énekes könyvünkből. A 331-es dicséretünknek a legelső versét énekeljük fennáll a 32. Zsoltán dallamára énekelő, amelyet ismerő üvegezett. 331-es dicséretünk első verse így kezdődik. A nagy király jön, bocsánat, bocsánat.
Thank you. inspirált vasárnapi ünnepi Isten tiszteletünknek és együttlétünknek megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úr nevében, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat ma is mindeneket. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg az élő Isten igéjét, amint azt olvasom a Lukács evangélista által beszámolóból a virágvasárnapi történetet, a Lukács evangélium a 19. fejezetéből, a 28-as versről a 40-es versig terjedő ige szakaszból. Még egyszer mondom az ige helyet, a Lukács evangélium a 19-es fejezetéből olvasom az igét, a 28. versről a 40-es versig terjedő ige részt. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közelért Betfágéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttünk levő faluba, és amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oldjátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oldjátok el, mondjátok ezt, az Úrnak van szüksége rá. Ekkor akiket küldött, elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Amint oldozták a szamárcsikót, gazdái azt kérdezték tőlük, miért oldjátok el a szamárcsikót? Mire ők így feleltek, mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették azt Jézushoz, felső ruhájukat rátették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat, mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága kezdte örvendezve, fennhangon dicsérni az Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, amennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus azt mondta neki, Mester, utasítsd rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Áldja meg az Úr Jézus az ő igéjét, igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, a szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását, és még a továbbadását is. Helyünkön maradva jertek, imádkozzunk. Mi is szeretnénk, Urunk, újonva magasztalni, énekszóval, imádsággal, engedelmes élettel téged dicsérni, mindazokért, a csodákért, szeretetedért, örökkévaló irgalmadért, amelyeket láttunk, amelyeket megismertünk, amelyekről olvastunk a Szentírásban, minden csodádért, amelyet velünk cselekedtél, hatalmas szeretetedért, amellyel mindedig bennünket hordoztál, irgalmadért, amely velünk van ma is. Magasztalunk téged, hogy az embert, a téged elhagyó embert te nem hagytad el. Köszönjük, hogy a te szeretetedet sem vonzad meg tőlünk, hogy megváltót küldtél erre a világra. Értünk, hogy elnevesszünk a kárhozatban. Köszönjük neked a virágvasárnapi ünnepet. Köszönjük azt a csodát, hogy te kinyilvánítottad, hogy királyként akarsz ebbe a világba belépni, de te egészen más király vagy, mint ennek a világnak uralkodói királyai. Te nem azért jöttél, hogy neked ajándékokat adjanak, te azért jöttél, hogy te szolgálj, és életedet ad válságul sokakért a te híveidért. Köszönjük, Urunk, hogy te bennünket szolgáló királyként jöttél, de életünket vágyjuk neked adni, szívünket neked adni, mindenünket odaadni, odaszállni a te országodra, a te dicsőségedre, és testünket és akaratod cselekvésére. Urunk, hadd hozzuk eléd gyülekezetünk minden tagját, különösen imádkozunk a gyászoló testvérekért. Két család is, Urunk, megállt a ravatalnál az elmúlt héten. Könyörülj ő rajtuk, szívük gyászán, fájdalmán. Könyörülj, hogy te nálad a te békességedben, az evangélium tanításában olyan reménységet találjanak, olyan vigasztalást, amely az ő szívük gyászát egészen meg tudja gyógyítani. Vedd őket körül a te szereteteddel, és az, hogy átjárhassa őket a te igéd. Urunk, könyörülj a betegjeinken, akik ezt az ünnepet is kórházakban töltik, majd odahaza fájdalmak között, erőtlenségben. Hajolj le ő hozzájuk is, látogass meg őket, önmagaddal ajándékozz meg őket, hiszen te teszed az ünnepet ünnepé, mert te magad vagy az ünnep, te magad vagy a csoda, Urunk Istenünk. Gyógyítsd meg betegjeinket, könyörülj az erőtleneken, légy segítségül a szűkölködőknek. Hallgass meg a mi imádságunkat, mindannyian hozzád kiáltunk, egyetlen reménységünk vagy. Áldott légy örökké. Amen. Kedves testvérek, ének szóval készülődjünk az ige hirdetésének a hallgatásához. A 170-es énekünket keressük ki, a 170-es dicséretünket énekeljük, készülődve az ige hirdetéshez. Így kezdődik a 170-es énekünk, Jövel, ó áldott Szentlélek, gerjedt fel híveidet. Tételem alapigéjét olvasom, szintén a Lukács evangéliumából, a virág vasárnapi történetből, a soron következő részt az imént olvasotthoz képest. Lukács evangélium a 19-es fejezet, 41-es verstől a 44-es versig olvasom. Tehát Lukács evangélium a 19-es fejezet, 41-től a 44-es versig olvasom. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta azt. És így szólt, bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől. Mert jönnek majd reád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak, és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. Ez igaz Úr írott. Kedves testvérek, a virág vasárnapi történetet is belevesszük a menthetetlenekről való sorozatunkba. Ez a virág vasárnapi bevonulás Jézustól egy királyi tett volt. Egy proféciának a beteljesedése, beteljesítése, egy olyan királyi tett, amelyet minden zsidónak fel kellett ismernie. És ahogy olvassuk a történetben, nem csak azokról hallunk, akik újonva kiáltották, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében, hanem ott voltak ugyanezen a napon, a király bevonulásakor, az ünnepen, ott voltak a menthetetlenek is. Ott voltak azok, akiknek Jézus nem kellett királyként, de semmiként sem. Ott voltak azok, akik helyre akarták utasítani Jézust, hogy ne fogadja el a hozsánnát, hogy utasítsa rendbe tanítványait, ott voltak azok, akiket a király szeretete nem menthetett meg, mert nem hagyták. Jézusnak a mondatából fogalmazzuk meg a mai tételünket, aki nem ismeri fel meglátogatása idejét, a saját pusztulását készíti elő. Aki nem ismeri fel az ő meglátogatása idejét, a saját pusztulását készíti elő. Ez is egy olyan történet, testvérek, amelyet kicsit zsidó szemmel kell nézni, és amikor olvassuk az igét, zsidó gondolkodással kell a sorokat értelmezni. Minden zsidó kicsiny fiút évszázadokon keresztül úgy neveltek, hogy ismerték a proféciákat. Isten rengeteg mindent megmondott az eljövendő Mesiásról. Tudták a zsidók. Tudták, hogy Betlehemben kell születnie, tudták azt is, hogy majd Názáretben fog felnevelkedni. Azt is tudták, hogy egy csodálatos király lesz, tere békességgel, bűntelenséggel, hogy békét hoz, mindent tudtak. Az is megvolt róla jövendőlve Zakariás 9-ben, hogy lesz egy virágvasárnap, amikor ő egy szamárcsikó hátán fog érkezni, és mégis, bár egy szamáron ül, király dicsőséget tud az ő életén. Meg volt jövendőve a nagypénteki történet, hogy ő összetöretik méte bűne miatt. Vágó hídra viszik, és némán hagyja, hogy kiírtsák a bűnösök miatt. De meg volt jövendőve harmadnapi feltámadása is. Amikor Jézus egy szamárcsikó hátán bevonul Jeruzsálembe, akkor beteljesedik a zakariási ígéret. Ha egy kicsit zsidó fejjel kezdünk el gondolkodni erről a történetről, akkor képzeljétek el, hogy minden zsidó embernek erről a képről, hogy Jézus hatalmas dicsőséggel, üdvivalgás közepette, Isten dicsérő zsoltára közepette szamárcsikó hátán bevonó Jeruzsálembe, mindenkinek be kellett ugorjon az zakariási profécia. Tudjátok, hadd fogalmazza meg egy kicsit szomorúan, hogy a zsidók jobb hittanosok voltak, mint a mi gyermekeink. Ők fejből tudták a proféciákat. Keményen beléjük verték. Nem volt olyan zsidó kisgyerek, aki ne tudta volna a mesiási proféciákat. A mi gyerekeink nem érik utol az akkori zsidó gyermekeket sajnos. Minden zsidó ember tudta, hogy ez most beteljesedett. Akkor ő a király, ő a mesiás. És mégis felhangzanak kemény kézekből előtörő mondatok, ő nem kell. Mester, nem hallod, mit mondanak? Te ezt hagyod? Te ezt tűröd? Nem szólsz rá tanítványokra, akik dicsérik az Istent, és ezt a proféciát emlegetik? A menthetetleneknek szólamai, mondatai. Majd minden helyzetben hallatszódnak. Nézzük a tanulságokat. Nagyon sokszor beszéltünk már arról, hogy Isten beszél időkről, alkalmakról. Sokszor volt szó a Szentírásban arról, hogy Isten megkülönbözteti az időket. Az Új Szövetség eredeti nyelvén, az ógörög nyelven két szó van az időre, a kronosz és a kairosz. A kronosz az az idő, amelyben szüntelenül élünk, amely elmúlik, de a kairosz az a minősített idő, amikor Isten cselekszik. Amikor valami lehetőséget ad neked. Amikor elkészített alkalomhoz ér a te életed, ha beleérsz a kairoszba, akkor te találkoztat Istennel, meggyógyulhat a szíved, megújulhat, kegyelmet találhatsz a bűneidre. Jaj annak, aki az Istentől neki adatot, minősített időt, az ő kairoszát nem ismeri fel. A virágvasárnap egy minősített idő. És Jézus itt különös megfogalmazásban beszél, egészen közel hozva, amikor Isten cselekszik azt az időt a te életedhez. Odaér Jeruzsálem tövéhez, és megsiratja azt. Azt mondja, hogy bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat. Bár felismerted volna a te meglátogatásodnak az idejét, de nem ismerted fel. És miután nem ismerted fel, elrejtetik a te szemeid elől. És eljön majd pusztulásod is, és ez azért történik majd, mert nem ismerted fel a te meglátogatásod napját. Testvérek, arról szól a mai igénk, hogy Isten odalép a bűnös emberhez. Hatalmas tetted, hogy az Isten odalép mi mellénk. Közeledik hozzá, és ebbe az ember szívének, az Isten szeretetétől megragadva, bele kellene döbbennie, össze kellene omlanunk a meghatódottság, hogy az Isten keres engem, kopogtat nálam, rám van szüksége, engemet akar, velem foglalkozik, nehogy a menthetetlenek mondatai jöjjenek ki a mi szánkból. Nehogy megbotránkozzunk azon, hogy az Isten keres bennünket. Tudjátok, két gondolatom van ide. Zsidó emberként egy picit úgy kellene gondolkoznunk, mintha Isten az ószövetségi proféciákban egy olyan meghívót adott volna a zsidóknak, hogy nézd, egyszer eljövök hozzátok, itt a meghívó, hogy velem találkoz. Megadom a jeleket, hogy miről ismertek meg. És ott van az egyik jel, hogy Szamárcsikó hátán, fiamban fogok bevonulni Jeruzsálembe. És a zakariási profécia fog beteljesedni, ott a meghívó. Minden eljön, minden felismerhető, minden beteljesedik, és a sokaságból néhányan azt mondják, hogy nem. Hogy ő nem kell. Nem csak, hogy nem kell ő királyként, megváltóként, az, akit évszázadokon keresztül várt minden zsidó, hanem a halálát kívánják. A másik gondolatom ide, hogy egy picit megértsük, hogy mekkora dolog ez Istentől, hogy az elveszett bűnöshöz odalép a szent és mindenható Isten. Egy nagyon profán hasonlatot hadd mondjak. Ha Magyarországnak lenne királya, vagy akár a mostani miniszterelnökünk, ezzel csak küldeni neked egy meghívót, hogy szeretnék veled találkozni, el fogok jönni hozzád, meglátogatlak. Nem érezünk megtiszteltetésnek. A téged az egyszerű port, az egyszerű szegényt, az egyszerű polgárt jön a fejedelem és meglátogat. És azt mondja, még micsoda tiszteletlenség lenne a részünkről, hogy amikor megérkezik, akkor ajtót mutatunk neki, elemülhetsz be. Nem érdekel bennünket. Inkább a halálodat akarjuk. Isten kifejezhetetlenül hatalmasabb minden földi uralkodónál, vezetőnél. Ő alkotott. A vele való közösségre teremtett. Te az ő alkotása vagy, akivel Istennek tervei voltak, és tervei vannak. És meghívót küldött, hogy eljövök hozzátok. Megismertek engem. Felismerhetővé teszem magamat. Elmondom a jeleket, és te tudni fogod, hogy én vagyok. Micsoda arcátlan pimasság, hogy a bűnös ember, aki az Istentől kap meghívót, ígéretet, ajándékot, megváltást, az élő Istennek ajtót mutat, takarodjot mond, és kemény szívvel bezárkózik előtte. Elgondolkodtam azon, hogy Isten mennyi mindent elárult nekünk. Mégpedig olyan dolgokat, testvérek, amelyeket az ő kijelentése nélkül nem tudnánk. Még egyszer elmondom, ez egy különös mondat, de így kaptam, így adom nektek. Isten rengeteg olyan dolgot elárult, amelyet nem tudnánk, ha ő nem jelentette volna ki nekünk. Az első ilyen dolog az elveszett bűnös állapotunk. Egyszer hallottam egy történetet, amikor egy nagymama egy családban beteg lett. Rákos beteg lett. Bevitték a kórházba a rosszul lét miatt, az orvosok megállapították, hogy menthetetlen, csak egy kicsit a tüneteket tudjuk kezelni. Nem mondták meg a nagymamának az orvosok semmi baja. A család is úgy vélte, hogy hát nem mondjuk meg szegény nagymamának. Haza kerül a kórházból is. De nem mondják meg, mindenki titkolja előtte. Szegény nagymama nem tudja, mi baja van, néha kicsit jobban van, néha azt mondja talán, hogy hát valami másnak kell lenni, hát nem vagyok teljesen egészséges, és nem mondják meg az állapotát. Nem adják meg neki azt a méltóságot, hogy nem sokára az Isten előtt meg kell állnia, a rendeznivalót rendeznie kell. Ez a Biblia szerint így lenne tisztességes, ez diktálná a szerepet is, hogy őszintén
a másik előtt felfedjük a valóságot. Még ha fájdalmas is az a valóság. Isten nem rejtette el előled, hogy mi a baj. Nem rejtette el előttünk, hogy a bűneink miatt elvesznénk megváltó nélkül a kárhozatban. Ő nem úgy diagnosztizált, hogy akkor titokban megtette, aztán te majd tudatlanul elveszel. Ő nem cselekedett ilyet. Ő elmondta, hogy nagyon nagy a baj. Elmondta, hogy a bűn zsoldja a halál. Elmondta, hogy vér nélkül nincs bűnbocsánat. Hogy a bűneidnek az igazi büntetése csak a halál lehet. Elmondta, hogy elveszett ember vagy. Ha ő nem jön, ha nem könyörülne rajtad, te is, én is elvesznénk. Mindenki. Közülünk a legjobb is. Aztán nem rejtette el Isten az ő örökké való terveit. Megtehette volna, de nem tette. Nem rejtette el, hogy akarta, hogy te létezz. Hadd mondjam minden szomorkodónak, és közöttetek minden magányosnak. Isten gyönyörködött abban, hogy téged megteremtsen, hogy te létezz. Nem véletlen a te életed. Nincs semmi véletlen. Melyik családban születtél, melyik nép közé, melyik városban élt, hol a munkahelyed. Istennek kedvetelt abban, hogy te létezzél, ő gyönyörködni akar benned, hogy az ő veled való tervei megvalósulhassanak. Mindegyikünkkel van egyéni terve, de elénk adta az ő hatalmas örök tervét, amelybe bekapcsolódhat mindegyikünk. A váltságnak a tervét. A bűneset után azt olvassuk, hogy Isten elmondja, akkor még olyan szűk szavúan, aztán egyre részletesebben az embernek, hogy lesz megváltás. Azt mondta Évának a bűneset után, hogy igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. De te magodra kígyó menj, beleharap a te magodba, de a kígyónak a fejére tapos az asszony magva. Jézus az asszonynak van, az ember élet megváltó, az ember élet Isten, akiben beleharap a kígyó a sátán a Golgotán, de ő legyőzi, ő az, aki a kígyó fejére tapos, ez Mózes 3 proféciájában. Isten elmondja a terveit, hogy lesz megváltás, elhatároztam, hogy megmentelek, a menekülés útját én készítem el. Én győzök a bűn felett, és én győzök a halál felett, és a sátán felett. Isten elmondta a tervét az embernek. És elmondta azt, hogy szeretlek téged. És elmondta az embernek, hogy nincs más vigaszod és reményed. Csak az én fiam megváltód. Aztán nem rejtett el előlünk az Isten, hogy mekkora a tétje a mi döntésünknek. Nem úgy beszél velünk az Isten, hogy picit ígérget, aztán magadra hagy, meg homályba hagy. Annyira világos az evangélium. Akié a fiú, azért élet. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Más helyen azt mondja az igen, hogy aki hisz a fiúban, örök élete van. De aki nem engedelmeskedik a fiúnak, az nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. Harmadik helyen sorolhatnám még, akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten fiaivá legyenek. Annyira világosan elénk adja, hogy két út van, és te döntesz. Az egyik út, hogy befogadod Jézust, az övé leszel. Elhagyod a bűnök útját. Meghalsz magadnak egy kicsit, de így fogsz élni örökké. A másik út, hogy élsz magadnak, élsz a vágyaidnak, a világnak, a bűnnek, a bűngyönyörűségének, de ha azt döntöd, elveszel a kárhozatban örökké, akkor nem lesz rád érvényes a bűnért szóló áldozat. Isten nem rejtett el ezeket előttünk. Vele döbbentetek már, hogy Isten olyan információkat fed fel a Bibliában az ő kijelentése által nekünk, amelyek örök életről és örök halálról árulkodnak, amelyek egyből egyenesbe tesznek bennünket. Nem mondhatjuk az utolsó napon, hogy Uram, nem tudtam, mert nem rejtette el előttünk. És nem rejtette el előttünk az üdvösség útját, a menekülés útját. Jézus az út, az igazság, az élet. Olyan sokszor felolvassuk a temetésen, a sírnál, a vigasztalás igéit. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Abban a szakaszban nem van ez a mondat is. Beledöbbenünk, hogy Jézus ezt is elmondta az embereknek, hogy az Istenet más úton nem lehet menni, csak rajtam keresztül. Senki sem mehet az Atyához, csak is rajtam keresztül. Ezt Jézus mondta. És az emberek mégis mindenféle úton próbálkoznak. Azt hiszik, hogy más vallás ugyanazba az üdvösségbe vezet. Más vallásnak, pogány istenségeknek különböző nevei ugyanazt az élő Isten takarják. Nem! Nincs más út. A többi zsákutca, illetve a kárhozatban. Isten az üdvösség útját is elénk tárta. Ahogy a Mózes felemelte a rézkígyót, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mit gondoltok, hogyha valaki elveszik a kárhozatban, kit lehet okolni? Kit lehet okolni? 2 Korintus 4, 3-as, 4-es versét olvasom erre a kérdésre feleletül. Ha pedig nem elég világos a mi evangéliumunk, csak azok számára nem világos, akik elvesznek. Ezeknek a gondolkozását e világ Istene megvakította, mert hitetlenek, és így nem látják meg a Krisztus dicsőségéről szóló evangélium világosságát, aki az Isten képmása. Olyan szomorú, hogy vannak olyanok, akiknek nem kell a Krisztus evangéliuma. Akiknek nem kell az Isten örökké való szeretete. Akiknek az semmi. Biblia órán és tanítvány képzőn már beszélgettünk szűk körben. Hadd mondjam el név nélkül a történetet a testvéreknek. Volt bő éve egy temetés, amikor eltemettem egy asszonynak az édesanyját. Soha nem járt ez az asszony templomba, az édesanyja sem. Nem kellett nekik az evangélium. Nehezen engedte el az a felnőtt asszony az édesanyját. A temetés után hetekig szinte zaklatott telefonon, de még éjfélkor is csöngött a telefon, hogy hol van a mama, tiszteletes úr. Aztán abban maradtak a telefonok, türelmesen próbáltam hordozni, beszéltem neki az evangéliumról, az örök élet útjáról, a túlvilágról, amit Isten igéje elénk tár. Aztán férhez ment valakihez, és pont az édesanyja halála után egy évvel meghalt az ő férje is. Szomorú történet. Tényleg nehéz sors. Azt a férfit nem én temettem, de ez az asszony beállított hozzám, Isten káromolva, gyalázva, hogy én mondjam meg az én Istenemnek, hogy szálljon le róla. Rettenetes szavakat használtam, amelyet én soha nem fogok visszamondani. Aztán megértett levélben is, megátkozva engemet is, Istent is. Vannak ilyen életek, akik az Istenhez, az ő szeretetéhez gyűlölettel válaszolnak. Aki a megváltót nem szeretni tudja, hanem gyűlölni. Azt a hatalmas szeretetet, amelyel hozzánk elvetettek, ez lehajol az Isten. A sajnos tudja így is fogadni az ember. Nem csak egyszerűen elutasítva, hanem mocskos káromkodással, rettenetes gyűlölettel eltaszítva az Isten. Akik számára nem elég világos, ami evangéliumunk, mondja Pál. Ők azok, akik elvesznek. Őket a sátán megvakította, hogy ne higgyenek, ne üdvözüljenek. De ezt ők választották. Ők választották az ördög útját, a maguk útját, és elrejthetik a szemeik elől az ő meglátogatásuk ideje. Jézus, amikor Jeruzsálemet siratja, látja a jövendőt, Istenként tudja, hogy mi fog következni a zsidó népre. És elmondja, hogy lesz egy nap, amikor kőkövön nem marad Jeruzsálemben. Krisztus után 70-ben Titus római császár eljött a seregeivel, és lerombolt a Jeruzsálemet. Kőkövön nem vagyok, semmi. Elpusztította Jeruzsálemet. Beteljesedtek Jézus szavai, amelyet virág vasárnapkor mondott, amelyet sírt Jézus. Bár felismerted volna ezen a napon a békességre vezető utat, bár felismerted volna ezen a napon a te meglátogatásod idejét. Milyen döbbentő szavak. Megható az, hogy Isten meglátogat, hogy Jézusban ezt már megtette. Megtette, hogy engemet és tégedet meglátogatott. Eljött a megváltó, értünk. Amikor Jézusról beszélsz, amikor őről gondolkodsz, mindig fogalmazd úgy elsősorban, hogy érted jött. Érted született meg. Megszületett a te szeretteidért is, a szomszédodért is, az ellenségedért is. Meghalt őértük is. De egy picit hadd mondjam így, hogy mindegyikünknek a hite ezt személyesen kell, hogy megragadja. Hát ez az első, amit így kell megfogalmaznunk, hogy értem jött. Értem született meg, az én bűneim miatt halt meg, hogy én ne menjek a kározatba. Igen. Érted jött. Te kell lesz neki. Te vagy számára a legfontosabb, a legdrágább. Hidd bátran így ezt. És mindegyikötök. Mindegyikünk. Ha csak te lettél volna ezen a világon egyetlen bűnös, lejött volna Jézus, csak érted, és meghalt volna, csak érted. Kellett neki, mert szeretnéd. És Jézus meglátogat mindannyiszor, amikor hallgatjuk az ő igéjét. Fontosnak tartom a temetési szolgálatokat is. Rengeteg ember csak ott hallja az evangéliumot. Mert máshol nem hall ige hirdetést. A református temetési szertartáson hall. Az nem nekrológ. Mi nem a halottról beszélünk. Nem mondjuk el az életét, mikor született, mit csinált, hol tanult. Nem ez a fontos. Mi az Isten igéjét, az ő evangéliumát, az ő szeretetét mondjuk el az elveszetteknek, hogy aki meghallotta hitével, szívével, az élhessen örökké. Jézus meglátogat. Megvannak a te életedben és a te meglátogatásodnak napjai. Vajon felismered-e? Néha belenyúl Isten az életedbe, néha megállít. Néha bevisz a kórházba. Néha odahaza állít meg. Néha mellbe vág egy prédikáció. De ez nem a prédikátoron múlott. Ez Isten igéje, mely élő, ható és személyes. Vajon figyelünk-e Istenre? Vajon engedjük-e, hogy az ő meglátogatása napján a szívünket felismeri és őt válassza? Jeruzsálem, Jeruzsálem, aki megölöd a prófétákat, és megölöd azokat, akik hozzád küldettek. mondja Jézus virágvasárnapkor, hányszor akartam a te fiaidat összegyűjteni, de ti nem akartátok. Mit mondaná Isten a mi életünkről? Mit mondaná a te életedről? Mondaná a nevedet úgy, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, csak ide tedd a te nevedet. Aki elutasítottad a hozzá küldötteket. Aki nem mentél el a megbeszélt találkozóra, az Istennel megbeszélt találkozóra. Sokszor mondtam, hogy héberül az ünnep szó szerint ezt jelenti, hogy elmenni a megbeszélt találkozóra. Az egyházi ünnepek az Istennel megbeszélt találkozói. Ő eljön, de te ott leszel-e. Jeruzsálem, Jeruzsálem. Hányszor akart téged Isten már megtalálni? Hányszor akarta a te szívedet megtisztítani, körülmetélni a bűnből, de te nem akartad? Mi a következménye annak, ha nem ismerjük fel a meglátogatásunk idejét? Jézus elmondja, Jeruzsálemen keresztül a történelemből láttuk is. Pusztulás a következménye. Ahogy Jeruzsálem elpusztult Krisztus után 70-ben, a tételünket is megfogalmaztuk, hogy aki nem ismeri fel meglátogatásának az idejét, az a saját maga pusztulását készíti elő. Testvérek, elpusztulunk, ha őt nem fogadjuk be. Ha nem kell neked Jézus, örökre elpusztulsz a kárhozatban. Istennek a szeretete Jézusban jelent meg, egészen nyilvánvalóvá lett. Ő azért jött, hogy te el ne vesz. Őneki ez volt a szíve gondolat, hogy te el ne pusztulj, hanem az övé legyél és élhess örökké. Hogy megmentsen, és ő szolgált érted nagy pénteken, szenvedésével, ártatlan halálával, poklókra szállásával és feltámadásával. Király, aki más az király, mint amire mi gondolnánk. Egy király, aki szolgálja az alattvalóit. Egy szerető király, aki a saját alattvalóért kész meghalni. Egy csodálatos király. Csak ő vele együtt érdemes élni. Nélküle nem élet az élet. És ő kínálja magát ma is. Jön ma is. Tudjátok, a mai virágvasárnap is a te meglátogatásod napja. Felismered-e? Történik-e benned valami az ige hirdetés hatására? Megnyitod-e a szívedet? Felkiált a te ujjongba, hogy köszönöm, Uram, hogy szeretsz és jöttél. Értem. Felismered el te meglátogatásod idejét. Néha mi lelki pásztorok kapunk egy-egy olyan különös kritikát, amit érezhetően megféretlen emberek óemberi szívének gondolataiként hoznak ugye elénk. Nem ajkáról beszélek, de szolgáltam már olyan gyülekezetben, ahol ez elhangzott. Mondták nekem is, tudok, más kollégának is mondtak. Tiszteltes úr, nekünk ne Jézusról beszéljen, hanem mondjon valami nagyon szépeket az emberekről. A korintusi első levélben, mindjárt ott a második fejezet elején azt mondja Pál, hogy amikor megérkeztem hozzátok korintusiak, én elhatároztam, hogy nem tudok közöttetek másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint a megfeszítekről. Higgyétek el, hogy a prédikátoroknak, az egyháznak nem az a feladat, hogy kiszolgálja, amilyen világos rózsaszín álmainkat, hogy mindig megyünk simogatva. Isten szeretete simogat. De ez a szeretet egy mentő szeretet. Bűnből és halálból mentő szeretet. Így énekeltük a 331-es énekben, figyeltetek? Igaz ez és diadalmas, de bűnből és halálból szabadító. Szelíd és alázatos ő. De ő egy király. Ő bűnből, halálból szabadító. Ő nem pártyolgatva szeret, hanem ő elevenünkbe vág, hogy az örök kárhozatból mentsen meg. Máshogy ez nem megy. Pál, amikor odaél a korintusiakhoz, elhatározza, hogy erre nagyon figyel. Az igazi, ami kell a korintusiaknak, az a megfeszített Krisztusról való beszéd, az evangélium. Semmi sallang. Semmi kultúra, semmi olyan, ami elaltatja az ember lelkét. Ne értsétek félre a szavaimat. A lényeg, ami igazán megment. A többi nem sokat használ. Annak a maga helyén kell lennie. Szeretnék nektek én is minden vasárnap a megfeszített Krisztusról beszélni. Az egyetlen lehetőségünk az Isten fiában való hit. A menekülés útja csak ez. Nincs más. E történettel fejezem be. Wilhelm Busch lelkész nevét sokan ismeritek. Ez vele történt meg. Egyszer éjfél után hívták egy kórházba egy haldoklóhoz. Elindult a kórházba, annyit tudott, hogy nagyon sürgősen kér egy család, hogy siessen egy lelkészt azonnal a kórházba. Beengedte a portást, tudott róla, oda ment a beteg szobába, ahova vezették. Egy fiatal férfi haldoklott a beteg ágyon, a felesége mellette fogta a kezét. Meglátta az asszony a lelkészt, és rohant oda Busch lelkészhez, hogy tiszteltes úr, azonnal adjon úrvacsorát a férjemnek. Azonnal adjon, mert akarom, hogy üdvözüljön. Busch lelkész ránézett a férfire, és látta, hogy már nem érzékeli a környezetét. Az olyan ember úrvacsorával kínozni már nem lehet. Mondja az asszonynak, hogy ne haragudjon, asszonyom, ez már így késő. A férje már nem érzékeli a környezetét. De az asszony erőszakoskodik. De azonnal adjon úrvacsorát a férjemnek! Kivezeti a kórteremről. Elmondja neki, hogy nézze, asszonyom, ilyenkor megkínozni egy haldoklót, akiben éppen ott csak van valami vegetatív élet, az úrvacsorával. Azzal biztatja az asszonyt, hogy a haldoklók sok esetben, ha már nem reagálnak, nem nyitják ki a szemüket, mégis hallják az emberi szót. Hogy beszél neki a beteg ágy mellett Jézus Krisztusról, az evangéliumról, és így az örök élet igéivel kísérheti át az örökké valóságba. Visszamennek a szobába, és ez a férj egy kicsit felnyitja a szemét. Az asszony felcsillan a szem, hogy akkor gyorsan úrvacsorát neki! És mondja neki Busch lelkész, hogy nézze, asszonyom, ha a férje ismerte Jézust, ismeri a szívében Jézust, akkor az úrvacsora nélkül is a mennybe jut. De ha nem ismerte Jézust, az úrvacsorával sem. Addig erőszakoskodik az asszony, látja Busch lelkész, hogy a férfi egy kicsit magához tért, előkészítette a dolgokat, elhangzott az evangélium. Jézus Krisztusnak, az ő fiának vére megtisztít bennünket minden bűntől. A férfi utolsó erejével vette az úrvacsorát, lelkész még imádkozott, aztán a férfi visszahanyatott a párnaira erőtlenül. Busch lelkész megkeresse az éjszakás nővért, hogy váltson vele néhány szót, és kicsit magára vette a feleséget, hogy elbúcsúzzon a férjétől. Amikor visszaértek a nővérrel a szobába, döbbenten látták, hogy a férfi szinte teljesen meggyógyult. Ült az ágyon, mosolygott, túl vagyok a válságon, életre támadtam, csodálatos, az asszony sírt örömében a feleség. Leírja Busch lelkész, hogy azt mondja, ő rá is, meg az éjszakás nővére is átragadt ennek a párnak az öröme. Aztán oda ment még egyszer a férjhez, megfogta a kezét, és annyit mondott neki, hogy Isten hatalmas szeretete és kegyelme munkát ezt önnel. De nagyon legyen rá gondja, hogy az élete további részében is el ne hagyja az Isten kegyelmét. Ragadja meg Jézust és éljen vele. Erre egy gúnyos arccal a férj belenevetett bus lelkész arcába. Én nekem erre már nincsen szükségem, hiszen élek. Nem kell már nekem ez. Bus lelkész lejött, hogy nem tudott megszólalni a döbbenettől. Micsoda gúnyos hitetlenség áradt ennek a férnek az ajkáról. Nem kell már nekem ezt többé, hiszen élek. És elég, hogy kimondta ezeket a sorokat, ezt a mondatot, szívéhez kapott, visszahanyatott az ágyra és meghalt. Döbbenetes, megtörtént igaz eset. Bár felismerted volna te is a mai napon a te meglátogatásod idejét. Mondja Jézus Jeruzsálemre, és mondja az ige ránk. Rám vagy rád, egyedül az Isten kegyelme, amely üdvözít. Mert nem kell nekünk, ha nem kell Jézus, akkor mi választottuk a pusztulást. Szeret az Úr, vár még rád, de te ne várasd ő sokáig. Amen. Testvérek, a 331-es énekünket keressük ki ismét. 331-es énekünknek kivételesen most két verszakát énekeljük, a 4-eset és az 5-öset, felelve az ige hirdetésre és figyelve az ének szövegére. 331-es dicséret 4. és 5. versét énekeljük. Ó édes Jézus, atyádnak szent fia, ó Isten, néped kegyelmes királya. Rendesedjünk el és imádkozzunk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, hogy az időket Te szabod meg. És azért a csodáért dicsérünk, hogy életünkben már többször szereztél és szerzel minősített időket, amikor te cselekszel, amelyet te készítettél üdvösségünkre, javunkra, áldásul, megtérésül, megmenekülésül. Urunk, könyörülj azokon az időkön, amikor nem ismertük fel, hogy minősített időbe ért életünk. Könyörülj rajtunk, amikor nem ismertük fel a mi meglátogatásunk napját. De könyörülj rajtunk ma is, hogy ma felismerjük, hogy mindaz, amit eddig visszatartottunk tőled, amiben ellenálltunk, amiben lázadtunk, hadd szűnjön meg. Hadd pusztuljon el bennünk a lázadás, a konokság, a hazugság és a tisztátalanság, minden hamisság, minden bűn. Hadd pusztuljon bennünk. És ments meg bennünket, Urunk, és tedd csodává életünkben, ünnepé a meglátogatásunk idejét, azt, hogy ne rejtessen el ezt szemeink előtt, és ne váljon pusztulásunkra, keménységünk miatt, hanem váljon üdvösségünkre a te irgalmad csodája folytán. Könyörülj a gyászoló szívűeken, vigasztald meg őket. Könyörülj a betegjeinken, erőtleneken, légy irgalmas mindannyiunkhoz. Te vagy reményünk és várunk királyként, szabadítóként. Életünket te ments meg a magad számára, és végezd el bennünk újjáteremtő munkádat. Köszönjük evangéliumodat. Köszönjük minden ígéretedet, a meglátogatásunkat Jézusban. Ígéret, amelyet már adtál, és köszönjük, hogy ma is mondhatjuk neked, hogy áldott, aki jön az Úrnak nevében. Várunk és kellett nekünk te is, Jézusunk. Amen. A csendes percben mindenki szíve fohását őszintén mondja el az Úrnak. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva vegyük az áldást. Mindezeknek utána Istennek néze, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te rád, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. A záró énekünk a 463-as énekünknek az első két verse, 463-as dicséretünket keressük ki, annak első két versét énekeljük, 463-as énekünk első két verse, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám.